Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, a szívünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozunk a zsoltáros szavaival. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz, taníts meg rendelkezéseidre. Értesd meg velem utasításaid célját, hogy elmélkedjem csodáidon. Nem tudok aludni a bánat miatt, erősíts meg engem igéddel. Tarts engem távol a hazugok útjától, és ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel. Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom. Ragaszkodom intelmeidhez, Uram, ne engedj meg szégyenülnöm. Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem. Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre. Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 24. részéből az első 23 verse. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 24. részének első 23 versét olvasom a következőképpen. 5 nap múlva azután lement Anániás főpap néhány dénnel és egy Tertullus nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Amikor behívták, Tertullus így kezdte vádolni. Nagy békességet biztosítasz számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. De hogy hosszan ne fárasszalak, kérlek, hallgasd meg rövid beszédünket jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis, lázadás szint a földkerekségen élő valamennyi zsidó között és a názáreti irányzat feje. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és a mi törvényünk szerint akartuk elítélni. Lisziász ezredes azonban odajött és erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és megparancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. Magad is tudomást szerezhetsz mindenről, amivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és bizonygatták, hogy mindez valóban így van. Ezután Pál, amikor intett neki, a helytartó beszélni kezdett. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy eljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én, aszerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a proféták könyvében. És azt remélem Istentől, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted, és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam? Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Lisziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy a szolgálatára legyen. Hú, mekkora gubanc! Az 1937-ben Mississippi-ben játszódó Ó testvér, merre visz az utat című film főszereplőit alakító George Clooney mondja ezt a film során többször is, több ízben. Van is rá oka, hiszen szökött fegyencet alakít két másik társával együtt, és elég sok gubancos helyzetbe kerültek. Olykor mi is ilyen gubancokba keveredünk, és nem értjük, hogy miért. A mai igében is valami hasonlóval találkozunk. Az egyéves bibliaolvasó vezérfonalunk tegnap előtti igéjét olvastam föl, mert így a csütörtöki istentisztelet folytatásaképpen hallhatjuk a mai igehirdetést. Pál apostol hosszú idő után tért vissza Jeruzsálembe. A jövetelének a célja, hogy adományt hozzon a szegény, nincstelen, szó szerint éhező jeruzsálemi keresztény gyülekezeti tagoknak. Amikor megérkezett, nagy örömmel fogadta a keresztény közösség. Azonban nyugtalanító hírek is érkeztek vele együtt, nyugtalanító pletykák, hogy valami olyasmiket beszél, művel, hirdet ez a Pál, hogy ő ellenségévé lett a zsidó vallásnak. Mint hogyha a zsidó vallás ellen harcolna. És azt döntötték el a gyülekezet vezetői, Jakab apostollal együtt, hogy üljünk le együtt, és beszéljük meg, hogy hogy is van ez, mi történik. És akkor valóban leültek Jakab apostol, a vének, ma így mondjuk presbiterek, és Pál apostol, és meghallgatták, miről van szó. Pál minden bizonnyal elmagyarázta nekik, hogy szó sincs arról, hogy ő lázítana. Hanem elmondta nekik, hogy ő egy teljesen más világban hirdeti az evangéliumot. Pogány világban. És a pogányoknak egyáltalán nem jelent semmit az, hogy Jézus mondjuk zsidó. Őket ez nem nagyon érdekli. Nem nagyon foglalkoznak a zsidó vallással. Aztán biztosan hivatkozott Pál a jeruzsálemi zsinatra is, sok évvel korábban, és mondta nekik, hogy hát emlékeztek ebbe, és egyeztünk meg, hogy nem kell mindenkinek zsidóvá lenni ahhoz, hogy Krisztus követője legyen. A kettő nem függ össze. És minden bizonnyal azt is elmondta, hogy valóban van konfliktus a zsidókkal, de azokkal a zsidókkal, akik Krisztus ellenségei. Ez egy másik világ, ahol ti vagytok. Itt Jeruzsálemben a keresztjének zömmel zsidóból lett keresztjének. De ott, ahol én vagyok, ott pogányokból lesznek keresztjéneké, és az ottani zsidók viszont nem ismerik Krisztust, nem is ismerik el, szektának néznek, szektásnak néznek engem, és állandóan jönnek utánam, és lázítanak, lázítják a népet. És mondta Pál, hogy nekem ezekkel van konfliktusom, de ezt sem én generálom, hanem ők jönnek utánam, és próbálnak mindent megtenni, hogy ellehetetlenítsenek, és ha lehet, meg is öljenek. Szóval mindezeket elmondta, és nyilván azt is hangsúlyozta, hogy tudjátok jól, én egyébként is farizeus származású zsidó ember vagyok, és én ezt az én származásomat, hitemet sohasem tagadtam meg. A beszélgetés végén a jeruzsálemi elöljárók megnyugodtak, és megértették a viselkedését. Megértették, hogy itt félreértésről van szó. Ami hozzájuk eljutott hír, az nem arról szól, hogy Pál lázít, hogy folyamatosan problémákat gerjeszt. Azonban, ugye ismerjük azt a mondást, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Hát ennek a jegyében azt tanácsolták Pálnak, hogy van itt négy ember, akik tisztulási fogadalmat szeretnének tenni, állj be közéjük te is. Menj be a templomba velük együtt, mutass be te is áldozatokat, és akkor mindenki fogja tudni, hogy te egyáltalán nem vagy a zsidó vallásnak, a zsidó népnek az ellenére, hanem épp ellenkezőleg ide tartozol közénk. Nem tagadtad meg a te hitet. És ez így is történt. Azonban, amikor bement Pál a templomba, egy Ázsia provinciából származó zsidó népcsoport, zsidó származású emberi közösség meglátta őt, nyilván olyanok, akiknek a hazájában ő már volt, és amikor megismerték, azt mondták, ez hogy kerül ide? És olyan lázadást szítottak ott a templomban Pál ellen, hogy meg akarták lincselni. A közös, úgymond közös ellenség, a rómaiak mentették meg, és a katonák vitték el. Börtönbe akarták zárni, mondván, hogy biztos egy felforgató ember, azonban az őt fogva tartó ezredes még aznap éjszaka hírt kapott, hogy merényletet terveznek Pál ellen, úgyhogy még éjjel elvittette Cézáreába, hogy majd ott hallgassák ki. És ennek a kihallgatásnak a részleteit hallhattuk a mai igében. Félix helytartó vezette a kihallgatást, és eljöttek a nagytanács tagjai Jeruzsálemből, és elmondták a vádjaikat. Elmondták például azt, hogy ez az ember egy valóságos pestis, lázadás szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között. Aztán mondták, hogy a templomot meg akarta szentségteleníteni, és azt is mondták, hogy elfogtuk, és a mi törvényünk szerint akartuk elítélni, ami azt jelenti, hogy meg akarták ölni. Erre volt lehetőségük, hogyha a templomuk megszentségtelenítésében valaki tevékenykedik, azon ítéletet tarthatnak. És most panaszolják, hogy Líziás ezredes odajött, és erőszakkal elvette tőlük ezt az embert. Pál pedig, amikor szót kapott, mindent tudott cáfolni. Elmondta, hogy semmilyen lázító szándéka nem volt, hiszen mindössze 12 napja jött Jeruzsálembe, és bárkit meg lehet nyugodtan kérdezni a városban, hogy ő nem szított lázadást. Soha egyszer nem veszekedett senkivel, még vitája se volt, meg fel sem emelte a szavát. Aztán elmondta, hogy ahogyan az ő vádlói, ő ugyanabban hisz. Hiszi Isten törvényeit, hiszi a proféták írásait, és talán mindezek között a legfontosabb, hogy ugyanúgy, mint ők, hiszi a halottak feltámadását. És végül bizonyságot tett arról is, hogy az ő jövetelének a célja abszolút nem lázítás, pont ellenkezőleg. Ő azért jött, hogy adományokat hozzon. A pogány keresztény gyülekezetek tagjai gyűjtöttek az itt Jeruzsálemben, szegénységben élő emberek, embertársaiknak. Azt mondja, ezt az adományt hoztam el, hát szó sincsen semmilyen lázításról. Félix helytartó meghallgatva mind a vád, mind a védőbeszédet, elnapolta a döntést, míg el nem hozzák Líziás ezredest, és majd az ő jelenlétében kihallgatják Pált. De hogy megérkezett-e ez az ezredes, azt nem tudjuk, mert a Biblia nem ír róla, de azt tudjuk, hogy 2 éven át ott volt börtönben Pál apostol. Szóval itt nem nagyon mozgatták ezt a Líziás ezredest. Nem volt fontos. Nyilván azért sem, mert ennek a helytartónak valamilyen szempontból szimpatikus volt Pál, és szívesen beszélgetett is vele, és azt is sejtette, hogy azért igaztalanul vádolják Pál apostolt. Úgyhogy az ő fogsága is, ez a 2 éves fogság inkább valami egy ilyen házi őrizetnek lehetne nevezni. Fogadhatott magához vendégeket, látogathatták. Úgy képzelem, hogy talán esetleg éjszakára zárták rácsok mögé. A lényeg tehát az, hogy Pál börtönben van. Mégsem szabad. És talán ő is néha felkiálthatott volna, hogy mekkora gubanc. Micsoda helyzetbe kerültem én. De hogy kerültem én egy ilyen helyzetbe? Lehet, hogy gondolkodott rajta. Volt ideje a 2 esztendő alatt. És talán visszagondolt sok mindenre az életében. Bizonyára eszébe jutott az, hogy annak idején Jézus hogy állította meg a damaszkuszi úton. Felidézte, hogy addig is volt nagyon komoly célja az életének, mindenképpen Istent akarta szolgálni, és a keresztényeket Jézus üldözte, de amikor Krisztus megállította és vele találkozott, akkor onnantól kezdve nem csak célja volt, hanem értelme is az életének. Volt értelme. Tudta, hogy akár él, akár hal, övé a mennyek országa Krisztus áldozata árán miatt. Aztán biztosan elgondolkozott rajta, hogy ez örömhír mennyire betöltötte őt is, hogy ő nem csinált semmi mást egész további életében, csak ezt próbálta továbbadni. Nem akarja, hogy bárki is elkárhozzon. Ment emberek közé, és mindenkinek elmondta, akinek csak tudta, hogy mindenki elkerülje a jogos és méltó örökkárhozatot. Aztán látta, végig gondolhatta, hogy neki a zsidókkal nem volt semmilyen konfliktusa, hanem csak úgy belekeveredett ebbe. Aztán végig gondolta azt is, hogy ő most sem lázított itt Jeruzsálemben a zsidók ellen, hanem éppen ellenkezőleg adományt hozott, és most mégis itt van a börtönben. Hát nem tett semmi olyat, ami miatt el kellene venni a szabadságát, vagy meg kellene őt büntetni. Talán így eszébe juthatott az, hogy végül is lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam néha. Sőt, lehet, hogy talán még valamikor valami rosszat is tettem, de nem szándékosan. Hogy van ez? Mert azt gondolom, hogy olykor mi is tudunk ilyen helyzetekbe kerülni. Olykor a mi életünkben is előjön olyan, hogy nem akartunk semmi rosszat, nem csináltunk semmit, úgy gondoljuk, ha mégis, akkor biztos, hogy akaratlanul vagy tudatlanul, talán információk hiányában, de rossz szándék biztos nem vezérelt. És most mégis nekünk kell magyarázkodni. Mégis minket hallgatnak ki. Minket fenyeget büntetés. Minket állítanak szőnyeg szélére. És akkor ott vagyunk, hogy hogy kerültünk el ilyen helyzetbe. Most itt a bibliai történetben közben kiderült egyértelműen, hogy ez a nagy gubanc Isten akaratából jött létre. Ő akarta, hogy Pál ne csak Jeruzsálemben, hanem a birodalom központjában, Rómában is bizonyságot tegyen Jézusról. És ez a fogság lehetőséget biztosított arra, hogy tekintélyes emberek hallgassák ki, és ő előttük is bizonyságot tegyen Krisztusról. Emellett pedig a fogsága idején intenzív levelezéseket folytatott a létrejött gyülekezetekkel, bátorította, vígasztalta, intette őket, illetve látogatták őt a börtönben. És a fogsága alatti látogatás az neki testileg volt hasznos, hiszen biztos hoztak neki élelmet, kedveskedni akartak neki ruhákkal. Az őt látogatóknak meg lelkileg volt építő, hogy beszélhettek vele. No, mi a tanulság? Mi az üzenete ennek az igének? Hát mi is tudunk ilyen gubancos helyzetekbe kerülni. Az egyik filmben láttam például, ami nyilván film, elképzelés, de sajnos megtörténhet, hogy egy fiatal ember, egy 20 éves fiatal ember, akinek minden rendben volt az életében, jól élt, jó munkahelye volt, vigyázott az egészségére, minden reggel futott, és így tovább. Egy teljesen példaértékű, normális fiatalember. És akkor azt vette észre, hogy úgy fájogat a háta. Aztán úgy egyre többet, nem javul, kenegette, végül elment az orvoshoz, nem tudott mit mondani, még több vizsgálat, és a legvégén egyszer csak azt mondja az orvos, hogy hát sajnos nagyon nagy a baj, gerincén olyan daganat van, amit nem lehet műteni, nincsen segítség. És akkor a fiatal ember így néz, és mondja, hogy jó, és akkor mikor lesz újra minden rendben? És mondja az orvos, hogy nem lesz minden rendben. Vége van, nem tudok segíteni. És biztos ő is ezen gondolkozott, hogy hogy kerülök én ilyen helyzetbe? Egészségesen éltem én mindig. Odafigyeltem magamra, nem dohányzom, stb. Most mi történik velem? Ezt nem értem. De nem csak ilyen tragikus helyzetekben érezzük azt, hogy valami felfoghatatlan zűrzavarba kerülünk. Van, hogy emberi kapcsolataink romlanak el, és nem értjük, hogy miért. Telik az idő, és nem értjük egymást. Eltávolodunk, vitatkozunk, nem keressük egymást, nem tudjuk, hogy mi a dolga, mi az oka ennek az egésznek. Próbáljuk megérteni, de csak tapogatózunk. Mekkora gubanc. Talán már egyszer elmondtam, hogy egy barátom akart egy nehéz döntésben Istentől vezetést kérni, de nem kapott. Nagyon sokat imádkozott, olvasta az igét, de nem volt egyértelmű, hogy mit szeretne az Úr. És aztán közeledett a határidő, szükség lett volna rá, hogy tudja, és ő nem akart tényleg Isten nélkül rossz döntést hozni. Végül kétségbeesésében elment Zimanyi Józsi bácsihoz, és akkor megkérdezte, elmondta neki, hogy mi a helyzet, mit tanácsol. És azt mondta neki, hogy mondd csak, tiszta a szíved? Azt mondta, hogy úgy gondolom, igen. Hát akkor hallgass a szívedre, és döntsél úgy. Van olyan, hogy valami nagyon zűrzavaros helyzetbe kerülünk, talán nem is tudjuk, nem értjük ennek az okát, és a célját sem. De hogyha az Úrral kapcsolatban vagyunk, akkor hagyatkozhatunk rá. Nem tudjuk, miért történik mindez. Nem tudjuk. De a szívünk tiszta. Lehet, hogy követtünk el hibákat. Lehet, hogy tettünk rosszat. De nem rossz szándékkal. Bízzuk rá az ügyet az Úrra. És a másik üzenet pedig, hogy az ilyen gubancos helyzetekben ne magunkkal foglalkozzunk. Hajlamos az ember erre csak maga körül forogni. Fogadjuk el ezt a helyzetet az Úrtól. Ha a szívünk tiszta, akkor ha nem is értjük ennek az egésznek a célját és értelmét, akkor is igyekezzünk az Úr akarata szerint élni. Pál nagyon szép példát ad nekünk ebben. Nem nyafogott, nem elégedetlenkedett, nem panaszkodott, nem sajnáltatta magát, hanem azt a helyzetet, amit nem keresett, aminek nem örült, amit nem élvezett, de Isten beleengedte, sőt belevitte, igyekezett Isten dicsőségére és az emberek javára felhasználni. Nem maga körül forgott. Azt mondta, ez a helyzet, elfogadom. És ebben a helyzetben fogom akkor az Urat szolgálni. Mekkora gubanc. Amikor ezt vagy valami hasonlót mondunk a saját helyzetünk értékeléseképpen, az mindig azt fejezi ki, hogy valamilyen bajban vagyunk. Ezek nem könnyű helyzetek, sokszor szenvedést jelentenek. Mégis Isten üzenete egyértelmű a számunkra. Ha nehéz is az ilyen kritikus helyzet, maradjunk az Úrral. Annál kritikusabb helyzetbe biztosan nem kerülünk, mint amibe Jézus került. Soha semmilyen vétket nem követett el, és mégis folyamatosan támadták, rágalmazták, meghazugtolták, és végül keresztre feszítették. És ez neki nem volt öröm. Nagy csütörtök este azért imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Egyáltalán nem akart meghalni. Egyáltalán nem akarta a kereszt szenvedését. De azt is mondta, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogy te. És maradt engedelmes, mert ez volt Isten akarata. Az volt Isten akarata, hogy Krisztus értünk, miattunk és helyettünk meghaljon. Ha bármilyen lehetetlen helyzetbe kerülünk életünk során, mindig legyen vigasztalásunk. Amit a konfirmandusokkal tegnap előtt tanultunk, az legyen életünk vígasza, ha gubancos, zűrzavaros helyzet lesz. Az én egyetlen vigasztalásom, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szent Lelke által engem is az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őnek éljek. Ez vigasztalás. A legnagyobb gubanc, a legnagyobb nehézség, a legnagyobb zűrzavaros helyzetben is. Nem tudom, Uram, miért van. Nem akartam. Nem tettem érte. Lehet, hogy hibáztam, de szándékom nem volt. Rád bízom magam. Tiéd az életem. Ez a vigasz. Ez maradjon vigasztalás nekünk is. Amen. Urunk, köszönjük neked azt, hogy beszélhetünk veled. Van, amikor nem értjük, hogy mit akarsz. Van, hogy nem értjük, miért kerülünk nehéz helyzetekbe, kilátástalannak tűnő helyzetekbe, krízisekbe. Imádkozunk, Urunk, hogy akkor is lehessen békességünk, amikor nem értjük a Te akaratodat. Hogy ez, amit az imént hallottunk, amit vallunk, hadd lehessen számunkra alapelv, hogy semmi bennünket tőled el nem szakíthat. Hogy nincs olyan rossz, nem történhet olyan rossz a földi életben, ami azt az örömöt, azt a békességet és vigasztalást felülmúlja, hogy mi a tiéd vagyunk és meg vagyunk váltva. Urunk, így jövünk eléd életünk minden bajával és problémájával. Eléd hozzuk azokat, akik gyászolnak, akiknek tele van a szíve fájdalommal. Imádkozunk értük, hogy vigasztald őket. És könyörgünk azokért, akiknek ott van a kezében, vagy a fiókban a rossz hír, az egészségi állapotukról, hogy légy hozzájuk is irgalmas. Ha ez kedves előtted, adj nekik gyógyulást, felépülést. Imádkozunk a kórházi ágyon levőkért, a betegekért, gyógyítsd őket. Könyörgünk a szenvedélyek kínzásában, rabságában lévőkért, hogy őket is szabadítsd meg. És imádkozunk a lelkileg összetörtekért, légy az ő gyógyítójuk. Könyörgünk, Urunk, hogy hadd legyen a mi közösségünk gyógyító közösség, ahol jó lenni, ahol jó megerősödni, ahol lehet egymás terhét hordozni, egymásért imádkozni. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, és hogy a te kegyelmed napról napra megújulhat rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csükkedjen.